Szeretettel köszönti mindenkit, nagyon örülünk, hogy találkozhattunk ezen a szép májusi napon, meleg napon, ugye?
Igen, meleg napon.
Meleg napon. Hát úgy gondoljuk, hogy nyilván nyáron mindenkinek más dolga lesz, úgyhogy most ebben a szezonban mindenképpen ez lesz az utolsó előadás, aztán majd meglátjuk, hogyha lesz érdeklődés, akkor érdemes ezzel még foglalkozni. Hát a címét, hogy mit jelent nevelni, ugye? Vagy te mondod?
Igen, én szeretném mondani, mert ugye Pálhegyi Feri bácsira is szeretnénk emlékezni, mivel az utolsó előadásunk van. Az előadásunk anyaga változatlanul a Krisztina anyagára épül fel, de hogy Feri bácsira is emlékezzünk, tőle hoztunk egy idézetet. A nevelés célja elősegíteni annak a személynek a kibontakozását, akit Isten egyedinek teremtett, írta a Feri bácsi, úgyhogy tényleg egyediek a gyerekeink, és igyekezzünk őt a Feri bácsi szellemében nevelni. Szóval én nagyon szerettem őt. A fejlődés, a gyerekek fejlődése, a miénk is annó, szóval belső program alapján alakul a gyerekünk növekedése, fejlődése, és minden kisbabában megvan az a potenciál, hogy virágzó és gyümölcsöt termő felnőtté alakulhasson, de ez a program ez nem megy automatikusan, ezért bizony keményen kell mindenkinek dolgoznia, elsősorban nekünk szülőknek, mert ennek a nevelésnek vannak feltételei, és ezekről a feltételekről való folyamatos gondoskodás, és maga a növekedésnek a biztosítása elsősorban a gyerekekért felelős felnőttekre, elsősorban a szülőkre van bízva. A nevelés egy kicsit összefoglalva növekedést segítő, teljes érettségre juttat. A gyereknevelés egy kicsit bővebb ennél, segítségnyújtás az éréshez, az emberi potenciálnak a megvalósulásához, az emberi potenciál pedig minden gyerekben meglévő lehetőség, amely kedvező feltételek mellett megvalósul. Tehát így nézünk a gyermekeinkre.
Igen, a nevelés az egy nagyon jó, ez a magyar nyelv egy remek nyelv, mert ugye a nevelés növelés, tehát benne van az, hogy igazából a növekedésnek a segítése, de a kísérése, majd a továbbiakban ki fogjuk fejteni, hogy ez igazából mit jelent. És az emberi potenciál, hogy minden gyermekben meglevő lehetőség, az nem azt jelenti, hogy mindegyikben ugyanaz a lehetőség van. Hát természetesen Isten mindenkit embernek teremtett, és megfelelő feltételek mellett élet felnőtté válik, de egyedivé is. Tehát mindegyiknek megvan a saját különleges képessége, tulajdonsága, és hát majd meglátjuk, hogy erre kell figyelni, és erre tekintettel kell a nevelést folytatni. Nem szobrászati munka, hanem kertészeti munka a nevelés, erről majd szó lesz.
És a nevelés csak kapcsolatban lehetséges. Kicsit visszautalunk az előadásainkra, biztos emlékeztek a vaddisznós képre, hogy követik az édesanyjukat a vaddisznók, mert hogyha nem ezt teszik, és nem maradnak kapcsolatban a szülővel, akkor biztos, hogy elvesznek, mert nekik még tanításra van szükségük, hát itt a liba az, aki vezeti a picinyeit. És Isten társas lény, és bennünket is társas lénynek teremtett. Ez az oka annak, hogy a gyerekek nevelése, a fejlődésük támogatása csak a velünk való személyes kapcsolatban lehetséges. Tehát nagyon-nagyon kell törekednünk a gyerekeinkkel való személyes kapcsolatra. A nevelés nem egy viselkedés formáló módszer, nem ennek a révén, hogy viselkedést formálunk, éri el a célját, hanem egy belső organikus folyamat, és ez az organikus folyamat, ezt a természet törvényei irányítják, és ezeket a természeti törvényeket nem mi, hanem az Úristen szabja meg. Nekünk a feladatunk az, hogy megismerjük a gyerekeinket, a bennük lévő természeti törvényeket, és hogyha ez az ismeretünk jó, akkor sokkal jobban tudunk róluk gondoskodni. A nevelés az rendkívül csodálatos, de hétköznapi is, boldog, de gyötrelmes is. és törvényszerű, és kusza is, mint minden emberi kapcsolat. Szóval ez nem csak a gyerekeinkkel való kapcsolatról mondható el, hanem az egymással való kapcsolatról is, úgyhogy így vágjunk
minden
neki.
Minden emberi kapcsolatról így van. De mégis ugye, mivel az Úristen szabta meg ezeknek a kapcsolatoknak a törvényei, érdemes ezeket a törvényeket megismerni, mert így tudjuk Isten akarata szerint jobbá tenni a kapcsolatainkat a gyerekeinkkel és egymással is. Tehát az érés az kifejlődést jelent szó szerint. Az emberi érés pedig az emberi potenciál spontán megvalósulásának folyamata. Na most a szülőnek, mint gondoskodó vezetőnek az érettségre jutásban kellene a gyereket segítenie. Nevelni annyit jelent, mint előhozni a gyerekből, ami benne van, hogy a kertészése már megfelelő potenciális lehetőséget hozza elő a növényből, amit gondoz. Tehát, hogyha egy babot ültet az ember, abból nem lesz diófa. Tehát nyilvánvaló a bab magba, a bab növénynek a lehetőségei vannak benne. Azt kell gondozni, hogy aztán az egy termő valami legyen, hasznot hajtó növény. A nevelés tehát egy kertészeti munka, nem az a feladatunk, hogy embert faragjunk a gyerekből. Isten azt már elvégezte, embernek született, embernek teremtette. De a fejlődő emberpalántát ránk biztos, hogy tápláljuk és gondoljuk. Ez az ábra egy kicsit sematikusan összefoglalja, mint a legelső előadásaink voltak, a kötődésnek a gyökereiről van szó. Az a három kis nyíl, a zöld, a kék és a piros, az a fejlődő növényt, vagyis hát magát az emberi fejlődés szimbolizálja, ennek a három aspektusát, ami tulajdonképpen egy, de mégis három különböző szempontja van, hogy arra majd ki fogunk térni, még mit jelent. Most csak elmondom, hogy az önállósulás, az adaptálódás és az integrálódás. Na most a kötődés a családban valósul meg természetesen, ugye az a legelső közeg, amiben a gyermek belekerül, és ez életkorok szerint tehát fokozatosan alakul ki. A legelső az érzékszervek útján való kötődés, amikor a baba egy pici újszülött, vagy csecsemő, tehát az első évben, akkor szüksége van az anyukájának a állandó jelenlétére. Tehát részben ugye a közelségre, a karc, vagy a karjaiba vegye, hogy megszoktassa. Tehát ez az, amit igényel a gyermek, és ez az, ami elősegíti neki az érését. Aztán mikor már eléri a totyogó kort, akkor viszont a hasonlóság útján való kötődésről létre, vagyis ez azt jelenti, hogy próbálja ugye utánozni a szüleit, akiket lát. Minden, amit utána próbál csinálni, próbálja ő is a maga módján megvalósítani ezeket a dolgokat, mindent kipróbál, hát persze, mivel ilyenkor még kritikai érzéke nincs, akkor mondják neki, hogy nem szabad, mert mindenkor jobban kell rá természetesen vigyázni, de ezt nem lehet megakadályozni, mert hát ez egy nagyon fontos dolog, és ilyenkor alakul ki például a beszédtanulás, hihetetlen gyorsan tanul meg például szavakat, aztán mondatokat. Hogyha az embernek felnőtt korábban egy nyelvtanulási képessége lenne, akkor csodálatos, gyorsan tanulnánk meg nyelveket. Gyakorlatilag 2-3 év alatt tökéletesen megtanul egy nyelvet. És szintén ugye ennek révén, hogy kapcsolódik, de kötődik. Azután a következő a fontosságnak a... Nem előbb még a szolidaritás, lojalitás, tehát az, hogy elfogja, hogy mi egy család vagyunk. És ezért aztán, amit a családba lát, azt tartja helyesnek, az ami számára otthonos, megszokott, ami meg nem úgy van, azt ő idegennek tartja. Tehát ezért ez itt például a testvérféltékenységnek is a gyökere, ugye? Mert hogyha ebben a korban, tehát amikor a gyerek van 3 éves korú, kerül egy új gyerek a családba, egy új szülött, akkor ezt ő a szolidaritás megsértésén tartja. Tehát úgy érzi, hogy ezt a kapcsolatot, ezt a kötődést, ami őt a szüleihez ezen a szinten köti, akkor ez sérül. És hát ezért ez egy nagyon érdekes. És sajnos sok ember megmarad ezen a gyermeki lojalitás szintjén, és ezért vannak a különböző ilyen turbuzgó emberek, hogy például egy fradista az el nem tud viselni egy Újpest szurkolót, vagy fordítva, de sajnos ugye szomorúan kell mondani, hogy van ilyen vallási értelemben is sovinizmus, hogy valaki azért református, mert nem katolikus, és ugye ennyi a, ennyi neki a kötődése igazából, hogy valami ellen fogalmazza meg magát, mert hát ő oda tartozik, de valójában a lényeget persze akkor még nem ismeri. Aztán utána a következő pedig a fontosság, tehát ilyenkor a gyereknek nagyon kell az elismerés, a bátorítás, az, hogy ő, azt kell a kifejlődéséhez, és ő is így tud igazából gyökeret verni a közegében, abban a családi közegben, hogyha fontosnak érzi saját magát, és fontosnak tartják őt is a szülei, megkapja az elismerést. Tehát persze az azért, amiért kell. Tehát nem kell állandóan bírálni, nem kell állandóan leszólni azért, mert kicsi, mert még nem tud minden tökéletesen, minden gyereknek valamikor valamit jól csinál, és akkor azért nem csak, hogy jól esik, hanem fontos is a dicséret. Utána körülbelül az érzelmi szeretet, az érzelmi azonosulás, ez körülbelül egy olyan 5-6 éves korban fejlődik ki, amikor, hát addig is mondja, hogy anya szeretlek, meg minden, de ez még csak olyan tanult dolog. Akkor kezd igazából átérezni. Onnan lehet ezt tudni, hogy akkor kezd szíveket rajzolni. Ő meg szokja kérdezni, és mikor kezdett szíveket rajzolni neked? Amikor jön oda, hozza a rajzot, hatalmas szívek vannak, apa, vagy nekünk is, mint az unokáinknak, el is tettük ezeket a szíves rajzokat, de ennek megvan, hogy a gyerek rajzok amúgy is nagyon fontos, és mutatják a gyermeknek a lelki világát, tehát beszélni még nem nagyon tud, de rajzban nagyon sok mindent jól kifejez, és egy jó jel, hogyha a szíveket rajzol. És ugye a legmélyebb kapcsolat, a lelki intimitás, amikor szívesen beszél a szülőknek saját magáról, tehát gyakorlatilag fontosnak tartja, hogy őt olyannak ismerjék meg, amilyen. Ez egy nagy ajándék is, hogyha eljutunk idáig, akkor már elértünk valamit, mert akkor utána már úgyis következik az iskoláskor, aztán a kortársaknak a hatása, de hogyha ilyen szinten is, tehát érzelmi szinten is, meg ilyen milyen lelki intimitás szintjén is kötődni tud a szüleihez, akkor már nyugodtan el lehet engedni a közösségbe, mert akkor a gyermek már nem fog semmiképpen elkalódni, hiszen olyan szilárdan, szorosan kötődött. Persze ugye nyilvánvaló, hogy vannak olyan esetek, amikor ezek a kötődések nem megfelelő minőségűek, vagy pedig nem oda kötődik, ahova kellene. Tehát nem a szüleihez kötődik, hanem valahova máshova, mondjuk később gyakran a kortárs csoportokhoz, velük fog azonosulni, ez már problémát okozhat. Nos, hát mit ad egy jó kertész a növényeinek? Itt kis palánták, ugye, hogy egyre növekednek, ez csak egy részlet. Először is jó földet, ugye ez a kapcsolat, előbb erről volt végig szó. A gyereket a kötődő ösztönük indítja arra, hogy egyre mélyebb gyökeret ereszteni. A kötődő ösztön, erről Márta beszélt, hogy a már az állatvilágban is úgy gondoskodik az Úristen a kis élőlényekről, hogy a szülőket követik, és a szülők biztosítják számukra a életfeltételeket. Kötődő gyökereknek viszont nyugalomra is szükségük van. Ugye, ha bolygatják a gyökereket, akkor tönkre mennek. Gyerek-szülő kapcsolat, amelyben jól fejlődnek a gyerekek, a nyugalom szigete akkor is, ha nagy a nyugtalanság. Tehát a külvilágban nagy nyugtalanság lehet, de egy biztos, szilárd szülő-gyermek kapcsolatban még akkor is a család a nyugalom szigete, és nagyon sok ilyen életrajzot beszámolót olvastam, hallottam, hogy dúlt a háború, és rettenetes dolgok történtek, de a gyermek mégis olyan védetnek, biztonságoknak érezte magát az édesanyja jelenlétében. Szabad térre is szükség van a növekvő palántának, a jó kertész távol tartja a kártevőket, gyomlál megtisztítja a növény környezetét, hogy elég napfény érje, helyet csinál a kibontakozáshoz. Hát igen, ezek a határok, ugye, tehát a gyereknek határokat kell szabni, nem az a jó szülő, aki mindig minden kívánságát teljesíti, soha nem gyomlálja, tisztogatja a környezetet, a feltétel lelki értelemben, természetesen érzelmi értelemben. Igen, is meg kell szabni a határokat, feltételeket, ezeket nekünk kell biztosítani, azért bízta ránk az Úristen a gyermekeinket.
Ugye Imre beszélt az előbb a talaj feletti növekedésről, és ezt mondjuk ki egy kicsit bővebben. Az érési folyamatnak hármas természete van. Most egy kicsit fordult az a a piros, kék és zöld nyíl, és alulra került az önállósulás, az integrálódás jobbra, az adaptálódás pedig balra, és mindegyikről egy néhány szót azért. Ugye önállósulás a gyerekeknél nagyon fontos, mert a személyiségük kifejlődéséhez kell, igenis kell, hogy önállósuljanak, hogy saját egyéniségük legyen. Ki kell használni az alkotókedvüket, engedni kell a kreativitásukat, még akkor is, hogyha az időnként nagy rendetlenséggel, meg egyebekkel jár, például a nyirkálás, meg a kézi munka, meg egyebek. Tehát, hogy igenis fejlődhessék a kreativitásuk, és az önállósulás során tapasztalják meg a felelősségtudatot is. Úgyhogy ezt engedni és mindig támogatni kell ebben a gyerekeket, és ugye a múltkori előadásunkon beszélgettünk arról, hogy milyen bosszantó, amikor igenis önálló gondolatai vannak a serdülőknek, és velünk szembe vívják meg a szabadságharcukat. Hát igenis engedni kell, hogy legyen saját fejükkel tudjanak gondolkodni, és eredetit akarjanak alkotni. Szóval adjuk meg a szabadságot. Imre mondta az előbb, hogy határokat kell szabni, de adjuk meg a szabadságot az önállósulásra a gyerekeknek. Az integrálódás is nagyon fontos az életükben, mert meg kell tanulniuk, hogy nem egyedül vannak, hanem társas lények vagyunk, és ha valaki egy érett személyiség, akkor nem kell ahhoz az egyéniségét feladni, hogy közösségi ember legyen, de igenis legyen felelősségtudata mások felé, és próbáljon meg közösséget kialakítani maga köré. Az adaptálódásról nagyon sokat beszéltünk a körforgalom kapcsán, hogy milyen nehéz elfogadni azokat a tényeket, amik nem úgy alakulnak, ahogy én személy szerint, vagy a gyerekünk személy szerint szeretné, és meg kell tanulni azt, hogy érzelmileg is helyre kell álljon a lelke, és meg kell tanulni azt, hogy alkalmazkodni kell a feltételekhez. És ha a feltételek nem olyanok, amit ő szeretne, akkor neki kell változnia. Ezt többször is kifejtettük, vagy több alkalommal beszéltünk erről. Tehát nagyon fontos az adaptálódás is az életükben.
Az érés elkerülhető.
Ezt elmondom, ha megengedem.
Ja, azért
nem. Nem, mert ugye azt mondjuk, hogy nem mindenki nő fel, és sokat beszéltünk arról is az előadásaink során, hogy hány felnőtt van, aki 30x évesen még a Mama Hotelt kihasználja, mert hát az sokkal kényelmesebb, mint hogyha saját magának kell felelősséget vállalni a dolgokért. És így fogalmazza a Krisztina, hogy az éretlenek társadalma lettünk. Vajon miért? Mert sokan elérik ugyan a biológiailag a felnőtt kort, de a személyiségük messze elmarad ebben, és megrekednek az éretlenségben. Az éretlen viselkedés a kicsiknél még elfogadható, de a nagyoknál már nem. És régebben ugye éretlennek tekintették azt, aki nem tudott uralkodni az indulatain, aki elvesztette a fejét, aki önzően viselkedett másoknak a rovására is. Ma csodálatos diagnózisokat találunk az éretlenség valódi természetének az eltusolására. Azt mondjuk rá, hogy kényszeres, vagy bipoláris zavara van, vagy szociopata, pedig mindössze az van, hogy nem érett a gyerekünk, még felnőtten sem érett. Úgyhogy az érés elkerülhető, de baj, hogy nem mindenki nő fel.
Sajnos ugye a pszichológusok egy része is hibás ebben a dologban, mert ugye azt tanítja, hogy éljék ki az indulatait. Tehát azzal akarják a feszültséget vezesse le, hogy nyugodtan kiabáljon, törjön, dúzzon, stb. Tehát ahelyett, hogy hát felhívnák a figyelmet, hogy egy felnőttnek már bizonyos esetben önfegyelmet kell gyakorolni. Érdekes dolog is sokan, hogy nem tudnak uralkodni az indulatai, de azt is szokták mondani, hogy a főnökkel szemben senki se ide. Tehát ugye, ahol az állásom múlik rajta, akkor ritkán szokott kiborul, inkább olyan helyzetben engedi meg magának, amikor egy kicsit úgy érzi, hogy ezt megteheti. És nagyon sokszor, hogy Márta is mondja, ugye ennek már a szülők is lehetnek az áldozatai, hogyha nem szabunk időben ennek határokat, és nem törekszünk arra, hogy érett felnőtteké neveljük a gyermekeinket.
És beszélünk a gyereknevelésről, de ez tulajdonképpen a házastársakra is vonatkozik, hogy ne rajtuk próbáljuk az indulatunkat levezetni, hanem beszélgessünk a konfliktus helyzetben, de ne az indulatokat próbáljuk hárítani rájuk.
Meg kell tanulni. Nos, az érés spontán zajlik, nem mi irányítjuk. Ez egy nagy csoda egyébként, és sokszor beszéltünk itt személyesen is arról, hogy hát ugye mi nem ismertük magunk se ezeknek a törvényszerűségét a nevelésnek, és hát úgy neveltük a gyerekeinket, ahogy tudtuk. Ugye jó szándékkal ugyan, de hát tökéletlenül. Nem is beszélve, hogy akkori társadalmi rendszerben azért egészen más szemlélet volt. Tehát az volt, hogy a társadalom majd mindenről gondoskodik, minél hamarabb be kell adni gyerekintézményekbe, és akkor majd ott hát mindent megkap, ellátják, és idővel ugye kifejlesztik vele a szocialista embertípust. Na, mi persze nem akartuk, hogy szocialista embertípus legyen, de ugye azért nyilvánvaló, hogy mindenkire hatott a társadalmi környezet. Na most viszont ezzel szemben ugye Jézus mondott egy példázat a magától növekedő magról, egy kicsit közelebb megyek, hogy jobban lássam. Jézus ezt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elveti a magot a földbe, aztán alszik és fel kell éjjel és nappal. A mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjad, aztán kalászt, aztán élet magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás ideje. Ez Márk evangéliumának a 4.26-29. verse. Lenyűgöző jelenség, tehát maga az érés, ugye, amit nem tudunk se teljesen megmagyarázni, se mesterségesen előidézni. De van benne egy csoda, meg kell mondani. Ugye, azért mondtam az előbb, hogy gyerekeinket úgy neveltük tökéletlenül, de azért mégse hiába, ugye, mert itt lép be a csoda, hogy az Úristen a mi hiányainkat is ki tudja pótolni. Utánozhatatlan dolog, maga az érés, olyan, mint maga az élet. De ennek az élet létrehozása is kiülesik az ember hatáskörén, mégis szerepet kapunk benne. Megbízást kapunk, hogy dolgozzunk rajta, de nem mi irányítjuk. A gyermekeinkben történik, tőlünk függetlenül. A szerepünk olyasmi, mint a szülés szerep a szülésnél, vagy a földműves szerep a termésben. Ha az eredményt próbáljuk előállítani az érési folyamatok támogatásáért, akkor fogjuk fölöslegesen hajszolni a gyermekeinket. Tehát ez megint egy nagy probléma, hogy eredményt minden áron. Tehát azt kell, ahelyett, hogy ugye próbálnánk
élni,
figyelemmel segíteni a ő érésüket. Ez pont olyan lenne, mint mikor, amit tudom, a kertész erőszakkal húzogatná, hogy növekedjen már gyorsabban az a növény, vagy pedig a szülész megpróbálná a szülési folyamatot erőszakkal felgyorsítani. Ennek is megvan a természetes módja, és azt kell segíteni, a feltételeket kell biztosítani. Nos, hát a fejlődés feltételét a szülők biztosítják, erről már többször volt szó. Három fontos részt emelünk ki a fejlődés feltételével, ugye a kapcsolat, erről már nagyon sokat beszéltünk, anélkül nem megy. Tehát kapcsolat nélkül nincs fejlődés, nincs érés, nincs semmi. Gyakorlatilag a kapcsolat nélkül teljesen reménytelen a helyzet, azt kell mondani. És ez mindenre vonatkozik, tehát persze elsőbb a gyermeknevelésre, de minden emberi társadalmi helyzetre, szituációra. Ha nincs kapcsolat egymás között, akkor nem tudunk egymással szót érteni. A nyugalom, ez most a gyereknevelésre vonatkozik. Az előbb is szó volt, hogy a családnak kell a béke szigetének, vagy kellene lennie. Általában azt hiszük, hogy a jó nevelés sok sürgetés, noszogatást jelent. De valójában a nyugodt légkör a legfontosabb. Egy gyerek számára a nyugalom legfőbb forrása anya és apa személye, a szülő a biztos menedék. A fejlődés alapfeltétele még az önálló és kreatív játék is. A külvilágról érkező nyomást ki kell zárni a gyerekek világából, szabad játék helyét nem szoríthatják életükből a társadalmi beilleszkedés sürgető kényszere. Tehát, hogy mindig valamit olyan külön órára kell őket beiratni, amire majd később hasznos lehet a számukra. Ez egyre több külön órát kell számukra biztosítani, mert hát különben hogy lesz belőle, mit tudom én, orvos, mérnök, atomtudós, mit tudom én, micsoda, ugye, hogyha nem erőltetik, ugye így gondolják a szülők, és rosszul gondolják. Hallani lehet, hogy például Amerikában nagyon előre törtek az ott élő kínaiak az egyetemekkel, rengeteg kínai gyerek kerül az egyetemre, és komoly karriert is futnak. És az kínai szülők, az Egyesült Államokban élő kínai szülők nagyon is ambicionálják meg egész kiskorúktól a gyerekeket, hogy tanuljanak. És én egészen durva, brutális módszereket használnak. Olvastam valahol az interneten, hogy egy kislány elmondta, hogy ha nem végezte el azt a tanulás mennyiséget, amit a szülei elvártak tőle, akkor télen kizárták, mint a megszállingba az erkélyre, vagy pedig elégették a kedvenc játékát, meg szóval egészen brutális módszereket. Most a szülők nyilván azt gondolják, hogy ezt a gyerekek érdekében, mert hát különben hogy lesz belőle, mit tudom én, valami nagy ember, de valójában én azt gondolom, hogy ezzel olyan torzulást idéznek elő, ami biztosan később majd vissza fog jutni.
Az anya és apa szerepére szeretném még mondani, Arni biztos alátámasztja ezt, hogy Feri bácsi mindig azt szokta mondani, hogy ha anya és apa egymással boldog, akkor a gyerekeink is boldogak lesznek, úgyhogy erre figyeljünk. És ugye miért ne faragjunk a sajátjainkból, miért ne faragjunk gyereket? Hát Makarenkónak ugye az új ember kovácsa, kovácsoljuk, ütögessük és csináljunk, ahogy előbb mondta Imre, adjunk nekik minél több feladatot, és akkor majd kialakul egy gyönyörűséges, ókos, nem mindig, gyerekünk, ugye ez lenne az elképzelés. És az tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi is a célunk a neveléssel. Az, hogy a gyerekeink minél teljesebb emberi érettségre jussanak, vagy alkalmazkodva a társadalmi elvárásokhoz, felvegyenek egy kívánt formát. Nem ez a célunk, hanem az, hogy igenis teljesebb emberi érettségre jussanak. Ezért felvetődik a kérdés, hogy kertészeti vagy szobrászati feladatot végezzünk. Hát az a véleményünk, hogy kertészkedni kell a gyermekeink körében. Na most mi van akkor, hogyha ez a szülői szerep egy szobrász szerepe? Ugye a 20. század elején a behaviorista elmélet szerint a nevelésnek a lényege az, hogy feltételeket szabnak, megmondják, hogy mit, hogyan kell csinálni, és ezért jutalmaznak, vagy pedig, ha nem sikerül megcsinálni, akkor büntetnek. Ugye Pavlovról tanultunk annak idején, hogy milyen módszereket használnak fel, és azt mondja ez a Vazon, hogy adjanak nekem egy egészséges gyereket, és én kívánság szerint nevelek belőlük orvost, ügyvédet, bűvészt, kereskedőt, de akár csavargót is, tolvajt is, mert csak minden csak a nevelésen függ. Mert ha én jól nevelem, akkor ezekből elő lehet csalogatni ezeket a dolgokat, és nem veszik figyelembe a belső érzéseit a gyereknek, nem veszik figyelembe a lelki állapotát, hanem csak és kizárólag a nevelés, tehát a külső tényezőkkel való ráhatást akarják érvényre juttatni a nevelésben. És ez bizony nem jó, mert ez szobrász tevékenység, hogyha mi mindig csak azokat a követelményeket állítjuk elő, amivel a társadalmi elvárásoknak megfelelő helyzetet tudják ők biztosítani. Úgyhogy hát ne szobrászként, hanem kertészként bánjunk velük. Ahogy készültünk, emlegettük, a kutyánk, az nagyon aranyos, kis buta volt, mikor fiatal volt, és mindig elé rohant a kocsi elé. És megtanítottuk rá, hogy be kell állni a pincébe. De ugye megtanítottuk, hogy beállás van, és akkor ő spriccelt a pincébe. Az, hogy mit érzett olyankor, ugye ezzel nem sokat törődtünk, be kell állni, mert nem akarjuk elgázolni. Szóval ugyanígy van a gyerekkel, hogy elé állítjuk a feladatot, ezt neked meg kell csinálni, mint ahogy az előbb Imre a kínai gyerekekkel mondta. Szóval nem ez a helyes módszer. Igenis figyelni kell rájuk a képességeiket, lehet megtanulni azokat a belső törvényszerűségeket, amit az elején említettünk, és azerint fejleszteni olyan irányba is. És igenis az érzékeiket is figyelembe kell venni a nevelésről, és nem pedig a társadalmi elvárásoknak megfelelő dolgokat kell kihangsúlyozni.
Most azt szeretném mondani, hogy ez persze ez a Watson előtt már régen kitalálták, amit ő kitalált, mert ugye gondoljunk arra, hogy minden ilyen diktatórikus társadalom gyakorlatilag a saját szükségleteire akar gyerekekből felnőtteket nevelni. Ott van például az Oszmán Birodalom a janicsár képzéssel, ugye, tehát elrabolt a keresztény gyerekeket, és akkor hát nagyon szigorú feltételek között gyakorlatilag ilyen ölőgépeket, ilyen gondolkodás nélkül harcosokat neveltek. Ugyanúgy volt a Japánban is, de mit tudom én, a harmadik birodalomban, a Hitlerjugend, vagy a szocialista társadalomban is, ugye mondjuk az új ember Kovács, hogy egy bizonyos embertípust akartak, hát szinte erőszakos módszerekkel kinevelni, főleg ugye hát a Szovjetunióban, de Magyarországon is voltak azért erre való törekvések, ha nem is olyan drasztikusan, vagy direktben, de minden ilyen társadalom ki akarja, tehát az ilyen egyeduralkodó társadalom ki akarja fejleszteni a neki megfelelő embereket. Most ugye még egyszer ez a kertészet vagy szobrászat, egy táblázatban összefoglalva. Ez az alsó képet itt készült itt a dombon. Ez egy fát ábrázol a rajta bagoly, ugye a Fekete István művének a nyomán. És de hát ugye látszik, hogy egy szobrászati mű, ez a faj, ez nem fog se fejlődni, se virágozni, a bagoly nem fog változni. A másik fölötte meg egy virágzó almafa, tehát ez a nagy különbség, ugye? Tehát a kertész megközelítés az fejlődés szempontú megközelítés, a szobrász pedig viselkedés központú. A kettő között ez a nagy különbség. Az alapfeltevés a kertészetnél a gyermeket belső hajtóerők mozgatják, ahogy mondtuk, tehát van egy belső emberi potenciál, és annak a kifejlődését kell segíteni. A szobrász szerint a gyermek egy alapanyag, tabula rasa, ahogy is szokták mondani, üres lap, amire azt írunk, amit akarunk. És külső motivációt igényel, tehát egyfajta idomítási munka. A jutalmazás és a büntetésnek a kettősségével. A fókusz a kertész megközelítésnél a megelőzés, tehát tehát a viselkedési problémákat megelőzzük. Tehát maga a fejlődés során mindig olyan módon segítsük a gyermeket, hogy ezek a problémák megoldódjanak, megoldhatóak legyenek. A szobrásznál pedig, hogyha már bekövetkeztek ezek a viselkedési problémák, akkor büntetéssel ezeket le kell törni. És ennyi, és ilyen egyszerű. A kulcs, a kertész, a szeretet és a megismerés. Tehát mondtuk egyszer, hogy megkérdezték Szokratészt, hogy egy tanítványát, hogy miért nem tudta megtanítani semmire, és azt mondta Szokratész, hogy azért, mert nem szeretett engem. Tehát kölcsönösen, tehát hogyha nem szereti egymást, aki tanít, tehát vagy a nevelő, meg a gyermek, akit nevelnek, de akár a tanítónál is, hogyha a kifejezetten makacsul valaki kigúnyolja, megveti a tanítóját, és nem, akkor nem fog tőle megtanulni semmi. Egyszerűen nem fog, mert elzárja előre a szívét. Tehát a szeretetnek ebből a szempontból igenis nagyon fontos szerepe. Persze viszont is, tehát a tanítónak is azért valami minimális empátiát azért illen érezni a tanítvány iránt. Na most a szobrásznál ugye a módszerek és a hozzáértés, tehát vannak bizonyos módok, ahogy manipulálni lehet a gyerekeket. Ugye erről is szó volt egy előadás, hogy például versenyeztetéssel, hogy a fiúk nagyon szeretik a versenyeket, aztán akkor különböző trükköket be lehet vetni, ígéreteket lehet tenni a jövőre vonatkozva, vagy fenyegetéseket, és ezeknek a variációval lehet aztán a gyereket befolyásolni, elvonni tőle azt, amit legjobban szeret csinálni például, ami szintén egy nagyon veszélyes dolog. Na most mi a teendő baj esetén, ha baj van, probléma van? A probléma megoldása a felszín alatt a kertészen, a gyökerek szintjén. Tehát a kötődést kell erősíteni, magyarul ezt jelenti. Tehát amennyiben a gyereknek a kötődéssel baj van, akkor azon kell dolgozni, hogy újból létrejöjjön és elmélyüljön a, a szülő-gyermek kapcsolat, tehát a gyökereknél van a megoldás. A másik pedig hát a viselkedést kell korrigálni, független attól, hogy ez a kapcsolatra hogyan hat, jól vagy rosszul, általában rosszul. A nevelés közege a kertész szemléletben a személyes kapcsolat, ugye és a folyamatos és állandó, a szobrásznál pedig az esemény, amikor a gyerek valami rosszat csinál, tehát az a nevelésnek a közege. Tehát ha minden megy simán, akkor megy simán minden, de ha valami probléma van, akkor be kell avatkozni, és ez a dolognak a szobrász tevékenységnek a lényege. Tehát ez egy másik téma, hogy előbb jön a tartalom, és csak utána forma. Tehát mindennek rendelt ideje van, és ugye benne van a Bibliában, de hogy kertészedős lehet tanulni, hogy előbb kell vetni, aztán lehet, amikor sarjad a növény öntözni, kapálni, és a végén ugye a termés betakarítani, tehát nem lehet ezeket a dolgokat felcserélni, mindennek ideje van, és ezt ugye figyelembe kell venni a gyereknevelésben, hogy műanyag gyümölcsök vannak. A műanyag gyümölcsök könnyen és gyorsan elő lehet állítani, kell egy forma, beleöntik, kiszínezik, stb. És kész. De ugye az ehetetlen, a műanyag gyümölcs gyors és olcsó, viszont ehetetlen. Na most ugye pedig formailag még tökéletesebb is lehet egy műanyag gyümölcs, mint a valódi gyümölcs. Mégsem erre vágyunk. Tehát most néhány példát, hogy először az autonómiát kell a gyereknél. Tehát az, hogy a személyiségi fejlődjön, hogy tudja, hogy ő igazából kicsoda, hol a helye, mi az, ami, milyen lehetőségei vannak. Tehát ezt kell előbb neki saját magának megtanulnia, felfedeznie. És csak utána következik a nagy lelkűség. Hát ezért van az, hogy meg lehet tartani a gyereket, adja oda a játékait, oszta meg a... De hát ez csak még egyelőre, hogyha picve gyerek is nincs, nem alakult ki az autonómiája, ez csak egy az idomítás szintjén valósul meg. Valójában a gyerek ezt nem érzi, hogy igazából miért kellene neki ezt csinálni, és vagy fajta ellenállást is keltünk benne, ugye ezt mindenki tapasztalja. Viszont az se lenne jó, hogyha sikerülne a gyereket beidomítani, hogy mindent adjon oda, mert akkor bárki jönne, akkor szétosztogatna a dolgokat, amik otthon vannak, és a szülő annak se igazán örülne, hogyha mindent odaadna a gyermek idegenek, mindent elvinne mondjuk az iskolába, ami otthon érték, aztán elosztogatna. Ugye. Biztos, hogy vannak ilyen kis puta gyerekek is, de hát ez szörnyű lehet. Na, tehát előbb az őszinteség, csak utána következik az udvariasság, és nagyon fontos, hogy kérje szépen bocsánatot, meg nem. A gyerek nem tudja, hogy most miért kérje, megtanulhatja, hogy bocsánatot kell kérni, de mindaddig, amíg nem érzi ő maga is, hogy a szomorúságot, az értelmet, hogy azért, mert megbántott valakit, akit szeret, addig nem tud őszintén érdemben bocsánatot se kérni. Tehát meg kell ennek a tartalmát. Hát először is, hogy megérjen erre a dologra. Na most persze ez nem azt jelenti, hogy gyereket nem kell udvariasságra nevelni, de aztán ebben is úgy kell csinálni, hogy ő lássa, hogy mi. Tehát mint egy példaadással, és nem kikényszerítve. Formának csak akkor van értelme, ha megvan a tartalom, amit formálni lehet. Tehát előbb vegye meg a tartalom, és aztán azt öntjük bele formába. A forma jó szokások kialakítását segíti, tartalmat viszont nem ad. A tartalom belülről fakad, és időbe telik, mire megjelenik. Tehát itt is időt kell adni. Sokszor a szülők csodálkoznak, hogy gyerek, hát miért olyan, amilyen. Azért, mert még életlen. Azért. És ugye, mivel az érési folyamat az belülről fakad is magától, tehát türelem kell hozzá. Tehát ez a baj, hogy az ember azt jelenti, hogy mindjárt, ugye, egyébként mi is ebben a szituáció voltunk, hogy mindjárt kész terméket vártuk, ugye? És ami fel meg voltunk lepődve, hogy hát miért nem tökéletes, ugye? Hát mi beleadtunk apait annyit, aztán mégse. Hát azért, mert még éretlen volt, és amikor megérett ezek a dolgok, akkor ugye van, ahol benne van a Bibliában, hogy amikor gyermek voltam, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, úgy beszéltem, mint gyermek, de amikor felnőtt lettem, akkor elhagytam a gyermeknek való dolgokat. Milyen bölcs ez, hogy ezen Pál apostol írja, hogy ezt minden józan ember józan észre is beláthatja, hogy ez ennek így kell lennie. Na, és akkor végül egy összefoglalás, itt még egy bibliai idézetet hoztunk, szintén Pál apostol írja az első korintusi levélbe, én ültettem, Apollos öntözte, de a növekedést az Isten adta. Hát igen, hát ez az a lényeg a gyereknevelésnek is, ez a lényeg. Magát a növekedést az Isten adja, és ez a reménységünk is igazából. Persze nekünk is megvan a szerepünk, ugye a szülő a fő gondoskodó, ő gondoskodik a kapcsolatról, a nyugalomról, a játék lehetőségről. De a játék alatt most nem azt értik, hogy mindenki leül egy sarokba és nyomkodja az okostelefonját, mint az őrül, mert hát ugye mi időszakunkban nem ez volt a játék, és most is arra törekszünk mi is, hogy az unokáinkat valami mozgásos vagy olyan játékba vonjuk bele, ami kölcsönösen hát interaktív, tehát hogy az is kapcsolatra épül. Nagyon szerették az unokáink, a kisebbek voltunk, eljártunk az iskola, hát hogy hétvégig jöttek, hogy akkor nem volt iskola rendesen, és egy jó nagy sportpálya, meg telefon ott az iskolához, és akkor ott bujócskáztunk. Ők elbújtak, én megpróbáltam őket megkeresni, persze sose sikerült, ennek ők nagyon örültek, ezzel aztán jól el voltunk, de hát ez sokkal jobb, mint a nyomogatás természetesen.
Bocsánat, és mostani olvastam, hogy pszichológiai megfigyelés, hogy akik sok időt töltenek a természetben mozgással, azoknak az agyi fejlődésük sokkal intenzívebb, úgyhogy hajrá kihasználni a lehetőséget.
Hát a természet, és ugye a természet a fő mozgató, ugye maga Isten, aki a természet törvényét megszab, ugye erről szó volt, tehát az, hogy egy csoda, és tervezett program szerint megy, és belső hajtóerő mozgatja, belső motivációt helyett Isten a gyermekbe. És a gyermek a válaszadó, tulajdonképpen ő érte van minden, ő válaszol erre, és hogyha jól csináljuk a dolgokat, akkor bizalommal és engedelmességgel válaszol és reagál. Hát ennyit lett volna mára, nagyon szépen köszönjük a figyelmet.